Surányi Judittól, aki addiktológiai konzultánsként vett részt a mai darabban, kérdezném, hogy az Eszter hivatkozott rá, hogy az alkotás folyamatában segítséget kapott tőled, egyfajta szakmai segítség volt ez. Hogyan sikerült, mennyire volt nehéz bekapcsolódni egy dramaturgiai munkába?
Én szociológus és kulturális antropológusként a módosult tudatállapot tanulmányozásával foglalkoztam, így nyertem Amsterdamba is egy éves ösztöndíjat az egyetem alatt, és mindig közel volt hozzám a művészet, és szakdolgozatként az ELTÉ-re én egy dokumentumfilmet készítettem, a Tiszta Románc címmel, ami meg is nyerte a magyar filmszemlét a dokumentum műfajba, MediaWave meg sok helyen nyert, és hát ez a dramaturgia, vagy egy ilyen alkotói folyamatba nem volt nehéz bekapcsolódni, hiszen ez ugyanúgy egy profilom, mint a drog szakértelem. De meglepően érzékenyek voltak viszont mind a színészek, mind az Eszter, és én ledöbbenve ültem, hogy mennyire ráéreznek azokra a mozzanatokra, amik mondjuk egy ilyen történetben lehetségesek, egy apa-fiú tehetetlen szituációra, amikor a fiú önemésztése és reménytelensége, és hogy ahogy ott ültem, és persze adtam tanácsokat, vagy magát, a karaktert megrajzolni, hiszen én a tűcserébe dolgoztam több mint 12 évig, hogy milyen egy igazi junkie, aki véglényként tényleg csak az órát nézi, hogy mikor jön a következő adag, és tényleg nehéz lekattintani bármi más értelmes témával, hogy valahogy ráéreztek az első pillanattól kezdve azokra a személyiségjegyekre, vagy amit egy személyisége művel egy szer, hogy, és amikor még ez mindez baromi humoros, fájdalmas humoros is volt, akkor úgy éreztem, hogy egy szuper csapatban vagyok, ilyenbe szeretek dolgozni.
Az egyes karakterek felvázolásánál jelen esetben itt a fiú karakterének a megformálásánál fontos volt az, hogy milyen kábítószert használ, vagy ez hogy jött, hogy ő heroinista? Hiszen a darabból is kiderül, hogy ez az, ami már kevésbé trendi, általános jelenség, hogy az ópiátok visszaszorulóban vannak valamilyen szinten, nem tűntek el, mint azt többször elhangzott az előző beszélgetést, én is hallottam, de hogy ennek volt-e esetleg valamilyen mondani valója?
Őszintén szólva, ez 8 éve megy ez a darab, ma volt pont a 400. előadás. Amikor ezen gondolkoztunk, még azért sok heroinista volt, bár már azok közül is egy csomóan átértek a különböző designer szerekre. A Kati például nagyon feljövőbe volt, és azt a tűcserés kliensek is azt nyomták már intravénásan. De ahogy a Krisztián viselkedett, ahogy tényleg beesett a szeme alatt, ahogy... Szóval én abszolút egy heroinista karaktert láttam benne, pont olyanokat, akik a tűcserébe jártak. Lehetett volna persze speedfüggő is, vagy designer drogos, de azért is én ezt javasoltam, mert a heroin még így is az a szer, ami a legradikálisabban mutatja, hogy hova vezet egy függőség. A darab az a későbbi beszélgetéshez nagyon jó vitaindító, vagy gondolatébresztő, de valójában a beszélgetésen a szenvedélybetegségről beszélünk, a függőségről, amiben épp ugyanúgy a közösségi média oldalakon való állandó lógást, a fogyasztási szokásokat, mint hogy még egy pólóval, és még egyel több kell, és nem lesz kielégült senki, attól se, ha még jobb mobilja lesz, vagy még többet dolgozik, szóval ezt az űrt járjuk körül. A bemutatásra a heroin nagyon kézenfekvő volt, mert az egy radikális gyors pusztulat.
Igen, és nagyon erős függőséget okoz, amelynél ugye sokan azt hiszik, hogy azért erős, mert hogy erős fizikai tünetekkel is jár az elvonás, és hát sokan nem tudják, hogy nem az viszi vissza az embereket általában, hogy erős fizikai tünetek vannak, mert megfelelő körülmények között azon napok, hetek, hónapok alatt szépen át lehet esni, aki 5 év múlva visszaesik, mert ugye nem kevesen vannak azok, akik évekkel később kezdik újra, azok nyilván nem a fizika, hanem ennek a nagyon ultraerős pszichés függése miatt kerülnek vissza. De a drogokat, mint tárgykört, és a függéseinket, az addikciót, mint tárgykört nagyon helyesen külön érintettétek.
Igen, a beszélgetésen azért jellemzően inkább a szenvedélybetegségekről van szó, illetve hogy mi a különbség a között, hogy valaki függő, illetve hogy én úgy hiszem, megtapasztalom, hogy lehet használni bármilyen szert okosan is, alkalomszerűen, élményfokozáshoz, de nem élményhelyettesítésként. És én azt gondolom, hogy ezekről fontos, hogy beszéljünk, mert nagyon tabusított az egész téma, mint sok más téma is, ellenben marha sokan használják. És sokkal jobb lenne, ha azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk egy fiatalnak jó, ha bizalmi viszonya van, mint mondjuk a szülei, vagy esetleg az osztályfőnök, akivel a legtöbb időt tölti naponta, azokkal nem egy kamuba kéne élni. Szóval, hogy jó lenne, ha ki lehetne mondani azt, ami történik velük a valóságban, de eszembe jutott az a felvetés most így először, hogy persze szóval lehetne ez a darab az is, és ez egy ugyanolyan erős fizikai és lelki függőség lenne, hogyha az apuka lenne alkoholista, és a Krisztián, aki a fia, élne együtt egy alkoholistával. Például ez a magyar társadalomra nézve egy sokkal valósabb problémát vetne föl, mert hogy nagyon sok fiatalnak alkoholisták a szülei. Nyilván van egy mintakövetés is abban, hogy az ember szerekhez menekül az élet nehezebb részeibe mondjuk. A másik meg a visszaesés, a fizikai függőség, hogy azért én sokszor úgy érzem, hogy majdnem minden embernek nagyon jót tenne egy olyan folyamat, egy olyan önismereti folyamat, ami mondjuk egy lehet anyagos keresztül megy egy rehabilitációs intézetbe, ahol tényleg megismerheti saját magát, és azt, akit megismer, azt lenne esélye szeretni. Tehát, hogy alanyi jogon szerintem járna az iskolákba is mondjuk terápiás foglalkozás, legyen ez az önismeret, a csoportterápia, a művészet, a munkaterápia, mert bár tényleg sokan visszaesnek, nyilván ez a függőséghez tartozik, a tapasztalataim szerint azok, akik leállt szenvedélybetegek, vagy talpra állt anyagosok, azok néha döbbenetesen őszinték magukkal, valóban jobban ismerik magukat, és kevesebb hazugságot engednek az élet más területein.
És néha már ijesztően komoly az önismeretük. Tehát, hogy ezt lehet tudni, az biztos. És így van, mennyire mások a beszélgetések vidéken, mint Budapesten, mert azt gondolom most innen Budapest 14. kerületéből, hogy az itt megjelent fiatalok egy egészen más kulturális és társadalmi millióból jönnek ide erre az előadásra, beszélgetésre a darab után, mint mondjuk Békés Csabán vagy Zalaegerszegen.
Ez most egyrészt, mert a kerületi rádió, de igaz, mind a két előadás, amit volt, és az utána lévő beszélgetés, az nagyon-nagyon jó volt. Tehát nyitott szellemi gyerekek, akik mernek beszélni, tájékozottak a szó jó értelmébe, tele vannak kérdésekkel, és kifejezetten újszerű. Tehát, hogy 400 előadás után ritka az, amikor nem sablonos egy beszélgetés, itt egyik sem volt az. Szóval ez a 14. kerület ennek a két előadásának a mátrixában talált a gyerekekkel folyt. Biztos vagyok benne, hogy itt is vannak olyan gyerekek, akik nem olyan családokba születtek, ahol lehet beszélgetni, és nekik nehezebb egy ilyenben részt venni, vagy sokkal kevésbé megengedő légkörből jönnek. A tapasztalataim pedig, hogy így országosan, de még határon túl is játszottuk, én nem érzem általában ezt a különbségtételt jogosnak, hogy vidék, vagy Budapest, akár vidéki város, vagy falu.
Jó ezt hallani.
Tényleg nem, hanem az nagyon érezhető, hogy egy-egy tanár, hogy bánik a gyerekekkel, vagy hogy valószínűleg az a fiatal egy olyan családból jött, és itt nem a szegény, gazdag, értelmiségi munkás, hanem az odafigyelő beszélgetés, hogy ennek van egy kultúrája, hogy nyitottak mondjuk egy színdarabra, az inkább szerintem a mestereken, a tanárokon, pedagógusokon, szülőkön múlik. Ha ez látszik előre, tehát egy olyan bemegyünk valahova, és ahol az a szellemiség uralkodik, hogy ott szeretik a tanárok a gyerekeket, ott nagyon valószínű, hogy könnyebb jó beszélgetést generálni. De minden nagy képviség nélkül mondom, hogy nem volt még olyan, hogy megbukott egy beszélgetés. Volt olyan, hogy nehezebben indult el, vagy nehezebb volt föltörni a jeget, de a tanulság az, hogy úgy igaziból kinyit XY, meg Z generáció, hogy ezek a fiatalok nem kommunikálnak, dehogy nem. Iszonyú igényük van a beszélgetésre, az igazi beszélgetésre. Ha kinyitjuk a csapot, szinte nehéz elzárni. És nem a drog a központi kérdés, hanem az, hogy az apuka jól csinálta-e, hogy ez a fiú és az apa hogy tudná megoldani, mitől lenne jobb egy családon belül a szitu, és ez igenis, tehát hogy város-vidék viszonylattól függetlenül érdekli őket. Szerek pedig pont ugyanúgy mindenhol vannak, már csak hogy az internetről bármi megrendelhető.
Igen, én amennyire laikusként, mert hogy ebben az ügyben, amit mondok, azt, amit előpróbálok itt vezetni, azt nem tanulmányokból vettem, hanem csak a saját ismerőseimen keresztül, akik között vannak szakemberek, meg nem szakemberek, de én azt látom különbség félének a budapesti mondjuk designer drogozás és a vidéki designer dolgozás között, hogy addig, ameddig Budapesten gyakoribb az internetről rendelt szerek, ez elosztó árus általi elkészítése és terítése, addig vidéken, főleg kisebb közösségekben nem mernek az internetről. Ott megy a háztáji pancsolás, tehát bemegyek a vegyszerboltba, a megyeközpontba, és akkor megveszem a nem tudom mit, tehát a mindenféle, és azt is elszívják, tehát hogy ha van lejjebb, akkor ez a designer az nagyon lent van, de az meg még lejjebb van, hogyha ilyen pancsol. Tehát én ezeket hallom. Te mit tudsz erről mondani?
Nincsenek statisztikáim, de a személyes élményem egyrészt, hogy Budapesten személyesen is ismerek pancsolókat, akik maguk csinálják. Másrészt az interneten is bele lehet futni nagyon-nagyon veszélyes designer cuccokba, vagy herbálba, vagy... Tehát nincs, pont ez a para az egészben, hogy nincs garancia. Ha neten rendelet sincs arra garancia, hogy mit fognak neked kiküldeni, lehet, hogy tegnap még ezt tették bele, ma meg elfogyott és mást, és az egyiktől megkattansz, a másiktól meg tényleg volt egy ilyen lazábbnak mondható estét, vagy kikapcsoltát. Szóval, hogy a dizájnerekben az a para, hogy nem lehet tudni, hogy mi van benne. Lehet, hogy egy otthon összeütött cucc, az akár jobb is lehet, hogyha a gyerek ért a kémiához.
Illetve, hogyha csak egy molekulát eltol, akkor már egy tolókocsiban tolják ki azt, aki felszippantotta, vagy beinekciózta magának.
Igen, ez veszélye, ez nagyon veszélye a mostani szereknek. Nem csak az se kell, hogy egy ilyen nehezebb családi háttér vagy trauma érje az embert, ahhoz, hogy egy szaranyagot bevesz, és egy életre rámegy. Ez nem riogatás, hanem ez egy olyan tapasztalat, hogy egy elvált is játszottuk rehabilitációs intézetbe. Én ugye szakmailag régen sokat jártam ilyen helyekre, dolgoztam ott. Jellemzően 30 pluszos emberek voltak, alkoholisták, heroinisták, játékszenvedélybetegek. Most viszont fiatalok, 14 pluszosok vannak ott, akik nem jártak be azt az ördögi utat, hanem egyszer bevettek egy szart, és megkattant a személyiségük. És én ezt is tartom a mostani prevenciós munka lényegének, hogy az tényleg csak ő dönti el, mit vesz magába. Kamasz, kíváncsi, keres, de ha már keres, akkor keressen jó társaságot, biztonságos helyet, körülményeket, ne az élményt keressen, hanem az élményt szépítés vagy megfestését, de nem fogja helyettesíteni az élményt, és hogy a szer az nagyon fontos, hogy mi.
Így van, tehát, hogyha talán így a műsorunk végén tudnánk adni általános jó tanácsokat, ez már elkezdődött, mert amit mondtál, az pont ebbe a struktúrába illik, hogy mit tudunk még erről mondani. A tiszta kommunikáció a szülőkkel, az mindig nagyon fontos lenne, és egy nyitott szülő az nagyon sokat tud ezen a helyzeten segíteni, aki előtt nem eltitkolni kell, hanem éppen, hogy tud olyan kiindulási pontokat, illetőleg, ami még nagyon fontos, hogy, és ebben próbáltunk a tavalyi évben segíteni, éppen szülői igényekre reflektálva. Zuglóban működik egy úgynevezett felépülési térkép online, ami nem egyenlő a kékpontos felépülési térképes történettel, mert az egy erőteljesen más szakmai vonalon indult el. Mi egyeztettünk a Dávid Ferenccel a kékponttól, és az ő ötletei alapján csináltuk meg ezt a térképet, ez semmi mással nem szerint, egy nagyon egyszerű dolog, hogyha valaki Zuglóban, zuglói elsősorban IP címmel rákeres hívószavak, hogy drog, segítség, gyerek, tinédzser, stb., akkor bedobja a mi honlapunkat, amelyen megtalálja azokat a pontokat, ahol segítséget kaphat. Mert hogy egy általános szülő az nem tudja, hogy ha baj van, ha jeleket lát, akkor hova forduljon. Tehát sokan elmennek a házi orvoshoz, akik elküldik őket mondjuk az STK-ba, szakrendelőbe, ahol korlátozott időben ott van egy szakember, de ő tulajdonképpen nem azért van ott, hogy hosszú órákat beszélgessen a szülő. Tehát, hogy vannak nagyon lelkes, szakmai, elsősorban önszerveződő civil szervezetek a kerületben is, akik nagyon szívesen adnak tanácsot anyukáknak, el tudják őket irányítani itt a jogszabályok és a praktikumoknak az útvesztőiben, és érdemes őket felkeresni, akár prevenciós szempontból is. Tehát, hogy a tiszta kommunikáció és a jó kommunikáció az nagyon sokat segít, a megfelelő barátok sokat segítenek. Mit tudunk még erről elmondani?
Amit mondtál, nagyon fontos, hogy legyen hova fordulni segítségért. Az is nagyon fontos, hogy tabumentesen lehessen erről őszintén beszélni. Az is nagyon fontos, hogy nyilván mindenki, amikor valamit kipróbál, akkor valami jót keres, valami élményt keres, amikor, és mindenki magán vesz észre, hogy amikor ő iszik, és vicces kedvébe kerül, vagy felszabadult, az egy másik stádium, mint amikor magára hány, és mégis sokan pont a határfeszegetés miatt eljutnak a hányásig, ez a nagyszüleinkkel is volt így nyilván első használatkor, de hogy az illető maga tudja, és érzi, hogy melyik pohárból után jön a hányás, vagy az a pillanat, amikor a tükörbe már nem szép, hanem kezd szétzuhanni, és hogy ezt mindenki tudja magában radarozni. De amikor még ott tart, hogy mit fogok ma este csinálni, és hogy lesz az én üresnek tűnő életem egyel izgalmasabb, akkor mindenképpen a barátok az sokkal terítettebb érzés, mint maga a szer, amit majd együtt. Tehát olyan emberekkel, akikbe bízik, aki majd segít neki, ha szarul érzi magát, olyan szer, ami be van vizsgálva, amiről tudja, hogy nem teszi tönkre az egészségét, hanem egy élményt fog neki nyújtani. Olyan helyszínen, ami biztonságos, ahol nem szorong, ahol nem az van, hogy parázik, mert anyu benyit, vagy bűntudata van, mert jöhet a rendőr. Tehát, hogy valami olyan, ahol mindenki biztonságos, és azt a pozitív élményt, amit keresett. Ez hasonló, mint a szexnél. Nagyon fontos, hogy az első élmény jó legyen, meg a következő, és ne egy állandó bűntudat ismétlő trauma legyen, ahol bünteti magát, hiszen nem ez volt a célja vele. És amint viszont azt érzékelje, hogy ő ezt a határt nem tudja, és a körülményekre nem figyel, akkor legyen hova fordulni, és szuper, hogy Zuglóban vannak ezek a pontok és a térkép, mert igenis van, amikor az ember fordulna segítségért, csak nem tudja, hogy hova. És az is fontos, hogy a szociális háló összeérjen, ami sok-sok helyen, ebben nagyon nagy a különbség vidék és Pest között. Vidéken nem nagyon van szociális háló, esetleges és egyedi és emberi tényezőkön múlik, ha van egyáltalán, de hogy igen, hogy a szülő, a pedagógus, a védőnő, ezek az orvos kommunikáljanak egymással, nem csak a büntetés végrehajtás, sőt, nem azt fogja megoldani azt, amiért a ember drogokhoz nyúl és rosszul használja őket. Inkább egészségügyi, szociális kérdés.
Hát köszönjük szépen. Surain Judit hallották, addiktológiai konzultánst, akivel a Gyáva című darab bemutatója kapcsán beszélgettünk. Maradjatok velünk, Zugrádió. Sziasztok!